Akkor Isten hozott mindenkit ma este. Folytatjuk a témáinkat. Urnabontással látom, hogy óha. Van kérdés. Megyünk akkor. Hát, attól függ. Na nézzük. Szégyellem, de nem tudom, hogyan értelmezzem, ha olyan nevet látok, hogy például Jézusról nevezett XY, vagy Szent Háromságon nevezett Boldog Erzsébet például. Köszönöm a választ. Csodálatos a kérdés. Ez egy ez mert azért, mert röviden tudok rá válaszolni. Tehát ez egy frappáns kérdés. Tehát vannak ezek, tehát ez egy egészen gyakorlati kérdés. Tehát például Avilai Terézt is úgy hívják, hogy Jézusról nevezett Szent Teréz, és itt van az, hogy a Szent Háromságról nevezett Boldog Erzsébet, keresztről nevezett Szent János, akit keresztes Szent Jánosnak hívunk. A minden kármelita szent és a halandó földi kármelita, még én is, a nevünk előtt van egy ilyen úgynevezett misztérium név, van egy ilyen úgynevezett titok. Ez a mi rendi hagyományunkra jellemző, hogy amikor elkezdjük a szerzetesi életet itt a kármelita rendben, akkor a beöltözésünk pillanatában megkapjuk ezt a bizonyos úgynevezett misztériumot, titkot. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az a személy, aki ezt a misztériumot megkapta, ezt a misztérium nevet, egész életében kicsit ezt úgy hordozza, egész életében kicsit közel érezheti magát ehhez a titokhoz, tehát erről szól ez igazából. Én magam is Jézusról nevezett Renátó testvér vagyok, tehát ez így a teljes nevem, tehát én is Jézust kaptam meg, mint misztériumot, mint titkot, akit szemlélhetek egész életemben, tehát szerintem a legjobbat kaptam. Ez még annak idején úgy volt, hogy nem volt választható, tehát ez a beöltözésünk pillanatában derült ki. Mindenki rettegett, hogy úristen, miről leszünk elnevezve, tehát a hetedik égő gyertya lefolyó fagyú viaszáró nevezett XY, tehát nem. Örültem, hogy a Jézusról nevezett lettem. Tehát ez jó, tehát a kármelita rendhez tartozó személyeknek van ez a misztérium nevük. Egyébként a világban élő kármeliták is kapnak egy ilyet, és a szentjeink is, mivel ezt megkapták, ezért őket így is hívhatjuk. Ugye elterjedt az, hogy Szent Terézt, ugye Avilai Szent Teréznek hívjuk a szülővárosa miatt, de mondhatnánk, hát külföldön sokkal inkább mondják rá azt, hogy Jézusról nevezett Szent Teréz. Sokkal többször többet mondják ezt rá. Oké. Folytatjuk. Isten mindenkit alapvetően jónak teremt. Eddig jó. Mi és főleg hogyan megy végbe az olyan emberekben, mint például Hitler, Stalin, hogy csak két szélsőséges nevet említsek, tudnék mást is. nagyon aranyos. Tehát az, hogy pont egyébként én is Hitlert és Stalint idéztem, már nem őket, hanem az ő személyüket az első lakás kapcsán, mikor azt beszéltük, hogy Isten mindenkiben egyformán ott lakik, az Isten képisége minden egyes embernek egyforma, és azt, hogy Isten bennünk lakik, és hogy az ő képére vagyunk teremtve, ez senki és semmi nem tudja bennünk elvenni, és ezt belőlünk kitörölni. Tehát Isten ott lakik Hitler és Stalin lelkében is. Csak az ő szabad döntéseik alapján, ugye ők egészen mondjuk így a tetteik szintjén összeroncsolták ezt az Isten képiséget. Tehát, hogy nincs ellentmondás, tehát Isten őket is alapvetőleg jónak teremtette, de szabad embereknek. Tehát itt a gonoszság, testvérek, a gonoszság misztériumának a szemlélésekor az emberi szabadság misztériumát kell szemlélnünk. Tehát nem csak azért van, mert a sátán most ügyködik, vagy hogy megszáll embereket, az is ott van, persze, de most nem a sátánra kell rákennünk minden. Az emberi szabadságnak a következménye, hogy megtehetek vele jót is, és rosszat is. Eldönthetem, hogy mit teszek. Szabadnak lettünk teremtve. Erről egy egész lelkigyakorlatot tartottam is, meg lehetne is még tartani, hogy miért vagyunk szabadok. Azért teremtett Isten bennünket szabadnak, hogy viszont szeressük őt. Szeretni csak szabadon lehet. Egy gép, ha mondja neked, hogy szeretlek, 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 hiába mondja ezeket a szavakat, nem hiszel neki, mert az egy gép, az nem az ő saját döntése. Szeretni valaki csak úgy lehet, hogy én azt eldöntöm, szabadon. És hogy dönthetek el valamit úgy, ha megvan a lehetősége? A lehetősége annak, hogy nemet mondhatok, csak akkor mondhatok igent is. És Isten megkockáztatta ezt a fajta teremtést, hogy ő most vagy robotokat teremt, akik ugyan soha nem mondanak neki nemet, de igent se tudnak mondani, mert azok gépek. Vagy meg megkockáztatja azt, hogy jó, szabad embereket teremtek, akik csak így tudnak nekem igent mondani, de persze ebben a lehetőségben az is benne van, hogy nemet is mondhatnak, pont a szabadság miatt. Ez a szabadság, testvérek, óriási misztérium és óriási felelősség. Tehát ahogy Simone Weil, ez a nagy francia filozófus nő fogalmazott, az ember legnagyobb tragédiája és legnagyobb dicsősége egyben. Attól függ, hogy mit választunk. Tehát az ő Isten képiségük az ugyanaz. Isten őket is akarta, hogy létezzenek, őket is megteremtette, őket is épp úgy szereti és szerette, de ők a szabadságuknál fogva egy egészen másfajta utat választottak. De egyébként jó, persze, tehát ezek a szélsőséges esetek, nem akarok, dehogy akarom, Isten ments, hogy fölmentsem őket, de azért nekik se tudjuk, hogy mi lakott a lelkükbe, mint olyan. Nem fölmentésképpen, csak érdekes lenne egy ilyen, ha lett volna róluk valami pszichoanalízis, hogy szerencsétleneknek ez az egész, hogy alakult ki a lelkükben, amit aztán végül elkövettek, az valóban nagyon érdekes lett volna. Nem kell őket nyilván fölmenteni, csak annyit, hogy nem látunk bele az emberek szívébe, hogy kiének, hogy van ez a dolog. Lényeg, hogy ők valószínűleg a szabad döntésük által ezeket a tetteket hajtották végre, de ennek ellenére ők is jónak voltak eredetileg teremtve. Nagyon nehéz kérdés, tehát ez nehéz. Azt hallottam, hogy a Vatikánban vannak olyan bibliai részleteket tartalmazó iratok, amelyekhez nem lehet hozzáférni, titkosan kezelték, mivel még nem vagyunk érettek ahhoz, hogy megértsük. Igaz? Köszönöm. Nem, mehetünk tovább. De nem, azért még... Tehát igen, tehát National Geographic, Discovery Channel és Spectrum és a többi csatornák nagyon-nagyon szívesen ilyen oknyomozó dokumentum filmeknek csúfolt egyébként ilyen ponyva és ilyen blikk, pletyka szintű dokumentum filmeket készítenek ezekkel kapcsolatban, hogy a Vatikánban biztos, hogy elrejtették előlünk az igazságot, és a pincékben vannak ott lenn a teljes igazság, és találtak már bibliai részleteket, amik teljesen másról szólnak, és a Vatikán őrjöng, és ugye elteszi lábalól azokat a titkos ügynökei által, akik ezeket megtalálják. Testvérek, ez ugye mesehabbal, tehát ez a szomszédok ehhez képest az egy komoly valami, tehát tehát ez egyszerűen, tudjátok, egyrészt ez roppantul pénzkérdés, tehát óriási üzlet ilyenfajta dokumentumfilmeket gyártani, a Szent Széket, a Vatikánt, mivel ez egy zárt rendszer, emögé a zárt rendszer mögé beprojektálni a magunk kis pszichés torz világát. Tehát természetesen ez lehet, ebből lehet filmeket készíteni, dokumentumfilmeket, stb. Az egy személyiségzavar, tehát ez egy pszichológiai személyiségzavar, amikor valaki mindig mindenhol összeesküvéseket lát. Tehát ez most nem is természetesen nem a kérdezőnek mondom, hanem ezekre a dokumentumfilmgyárosokra, akik minden egyes valamiben, amit ők nem tudnak, ők amögé gyártanak egy összeesküvés elméletet, hogy semmi sem az, ami látszik. Testvérek, ez egy pszichés megtörtség. Tehát ez egy személyiségzavar, valaki annyira instabil a maga identitásában, hogy kénytelen egy irreális világot kreálni magának, mert annyira nem érti ezt a világot, meg annyira nem tudja, hogy ő kicsoda, hogy kreál egy ilyen összeesküvés elméletekkel teli világot, ahol mind senki sem az, aminek látszik. Természetesen sok-sok tévécsatorna ezeknek a személyiségzavaros embereknek a produkcióit megveszi, és ugye jó nézettséggel ugye eladja, hiszen hát előtte van reklám meg minden. Tehát, hogy ezek a fajta dolgok én ebbe sorolnám, nincsenek, és még hogyha lennének is, tehát még hogyha lennének bármilyen iratok, hát testvérek, fölfedezünk nyilván még mindig Jézus korabeli iratokat. Hát persze, apokrif, úgynevezett apokrif iratokat Jézus korában íródott, akár Jézusról szóló valami írományrészleteket. Van ilyen? De kész, ezek történeti érdekességek. Nem a kinyilatkoztatás része. Mert a kánon, azaz a Szentírásnak a szent könyvei, azok már le vannak zárva, azok annyi, kész. És akkor amit utána találunk, azok már legfeljebb hozzásegítenek bennünket ennek a megismeréséhez. Tehát az a jó, hogy már, ahogy keresztes Szent János atyánk mondaná, mindenki van nekünk nyilatkoztatva. Jézus Krisztusban mindent tudunk, amire szükségünk van. Mindent tudunk. Tehát nem kell ennél több. Természetesen az őről a szóló ismeretünk, a kinyilatkoztatás megértése mélyül, igen, egész, amíg a világ létezik, mindig fogunk fölfedezni ebben a bányában új tárnákat és új alagutakat, ahogy keresztes Szent János mondja, de új bányát már nem fogunk találni. Tehát ezen belül fogunk találni kincseket, mert az ennek az egy igazságnak a mélyebb megértése. Tehát javaslom olvasni a Szentírást, mert az már készen van. Tehát hála a Jóistennek, az már készen van. Renátó atya, hogyan viszonyuljunk a kívánságainkhoz? Jó lenne, ha, de szeretném magamnak valamit, nem a másét. A kívánság alapja lehet a kívánság alapja lehet a haladásnak. Kívánhatom nem az övét, de olyat, amivel a másik rendelkezik? Se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kívánt. Ez az irigység? Isten mondja Teréznek, ne az emberekkel társalok, hanem velem. A társalgásba belefér az óhajtás? A kívánság mikortól bűn? Köszönöm a válaszát. Hűha! Aha, tehát na most még egyszer. Tehát jó lesz, hogy vannak kívánságaink? Igen. Kívánhatom nem az övét, de amivel más rendelkezik. Igen, tehát itt a kívánságokkal kapcsolatban, hogy mikortól irigység, jól értem? Talán jól értem, hogy ha kívánom valakinek a valamiét, vagy a valakiét, hogy az most mikor irigység, és mikor valami bűnös kívánság, hát vagy mikor lehet ez a haladásnak az alapja? Hát én nem tudom. Tehát, hogy esetleg ezt úgy lehetne a témánkhoz is kapcsolva mondani, hogy amíg azt hiszem, hogy valakinek a valamie, vagy a valakie, ha nekem az meg lenne, én akkor lennék boldog ember, az nyilván arra azt mondjuk, hogy nem. Mert téged nem a másé fog boldoggá tenni, mint olyan. Tehát, hogy ezt magadban kell fölfedezni, és az Istennel való kapcsolatban kell fölfedezni. Tehát ez az irreális kívánság, hogy ha olyan lennék, mint ő, ha olyan tulajdonságaim lennének, mint neki, ha olyan életkörülményeim, állásom, beosztásom, anyagi helyzetem lenne, mint neki, akkor én boldog lennék. Ez a fajta nem jó kívánság, mert akkor valahol elfelejtem azt, amit én kaptam. Azt lehet, hogy én nem kaptam azt, vagy úgy, amit az a másik, de én is azért kaptam valamit. És nem tehetek mást, mint azt elkezdem értékelni és kibontakoztatni. Isten mondja Teréznek, ne az emberekkel társalok, hanem velem. A társalgásba belefér az óhajtás. Tehát lehet az emberekkel társalogni, és óhajtani is lehet dolgokat, persze. Tehát, hogy bárcsak. Tehát az, hogy lehet, megfogalmazódott bennünk, hogy bárcsak így lenne, csak ez ne lépjen át egy ilyen kóros határt. Hogy én úgy élek, hogy csak bárcsak megtörténne velem valami. Tehát vágyakozni lehet, óhajtani lehet, csak ez ne lépjen át egy határt. Nem tudom, válaszolta be. Bocsánat. Erre most így sikerült.
Jó volt.
Jó volt? Köszönöm. Megnyugodtam. Utolsó kérdés. Isten feltételek nélkül szeret. Eddig ötös. Tudom. Nagyon jó, hogy tudja, el ne felejtsen. De én tudok-e feltételek nélkül szeretni embertársaimat? A szeretetbe számomra beletartozik a hazaszeretet. Bár ez ma kezd kimenni a divatból. A személy szerint ellenem védkezőknek igyekszem, talán sikerül megbocsájtani, de nem tudok megbocsájtani azoknak, akik a hazámnak ártanak. Ez ítélkezés mások fölött? A gonosz lélek kísért ezzel? Mit tegyek? Nagyon jó. Tehát Isten feltételek nélkül szeret bennünket, így van. De mit jelent a mi részünkről a feltételek nélküli szeretet a másik ember irányába? Egyébként az ötödik lakásban fog ez nagyon hangsúlyosan előjönni. Ott fogja Teréz mondani, hogy az Isten kapcsolatom minőségének az egyetlen jele a felebaráti szeretetemnek a minősége. Tehát ugye semmi mással nem lehet lemérni, hogy hogy szeretem az Istent, csak úgy, hogy megnézem, hogy hogyan szeretem a másikat. Azt mondja, hogy nincs más jel. De hogy feltételek nélkül szeretni valaki, de ez egyébként hasonlít az Istenhez. Tehát, hogy Isten, hogy feltételek nélkül szeret, ez nem azt jelenti, hogy minden egyes tettünkre azt mondja, hogy jó. Tehát ugye ezt tudjuk. Tehát a feltételek nélküliség az nem azt jelenti, hogy akármit csinálhatsz, minden tetted egyformán jó és értékes. Nem! Tehát a tetteinkre mondhatja, hogy jó vagy rossz, de a személyünktől soha nem vonja meg a szeretetét. Tehát az ő feltételek nélküli szeretete azt jelenti, hogy téged, aki te vagy, őt, téged szeretlek, bármit is teszel, jót vagy rosszat, ez nem függ az én szeretetem attól, hogy te jót vagy rosszat teszel, de a tetteidre mondhatom, hogy az nem jó. A tetteidre, a hozzáállásaidra mondhatom, hogy elhibázott és szörnyűséges és nem jó. Tehát valahol ezt tanulhatjuk meg mi is az Istentől az embertársaink felé, hogy nem kell megvonnunk valakitől a szeretetünket, azért, mert közben azt mondjuk, hogy a tettei azok nem jók. Csak sajnos mi emberek arra vagyunk vitett, hogy ezt a kettőt összekapcsoljuk. Tehát, hogy amikor valakinek a tetteit kritizáljuk jogosan, akkor nagyon sokszor ez együtt jár szeretet megvonással a részünkről. És ebben már így nem utánozzuk az Istent, ebben már eltávolodtunk tőle. Mert ennek nem kéne együtt járnia, nyugodtan lehetek valakire dühös. Persze, hogy lehetek dühös arra, aki a hazámnak rosszat okoz. Persze, hogy lehetek rá dühös. Természetesen lehet bennem harag, és mondhatom is, hogy amit tett, az szörnyűséges. De a személye fölött senkinek sem ítélkezhetek. A fölött, a valaki fölött, aki ő, akihez az Isten is úgy áll, hogy ezt a gyerekemet, ezt szeretem végtelenül, de amit tesz, az szörnyűséges. Tehát elválasztani itt a tettek és a személynek a valóságát, na ez a nagyon-nagyon-nagyon nehéz nekünk, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Mert általában össze szoktuk kapcsolni, ha valakinek a tetteivel nem értünk egyet, annak sokszor a személyére is ítéletet mondtunk, de az senkinek a személyére nem mondhatunk ítéletet, csak a tetteire mondhatunk ítéletet. Tehát nem mondhatjuk, hogy ő rossz. Mert ő, mint mindnyájan, Isten szeretetjei vagyunk, bármit tegyünk. A tettei rosszak, de azok viszont, azokra lehet mondani, hogy azok nagyon rosszak és szörnyűségesek. Igen, azt lehet mondani. Haragudni is lehet, dühösnek is lehet lenni a tetteire valakinek. De a másiknak a személyét elítélni, na az merítené ki, azt hiszem, az ítélkezésnek a bűnét. Amikor valakinek a személyét ítéljük el, és nem csupán a tetteit. De még valakinek a tetteire azt mondjuk, hogy az nem jó, de a személyét ezzel együtt tiszteletben tartjuk, hát talán akkor szeretünk valakit föltételek nélkül, azt hiszem én. De természetesen ez egy hosszú-hosszú emberi út, hogy ezt meg tudjuk tenni. Nem megy ez egyáltalán egy csettintésre, és olyan könnyen. Azt mondja a kérdező, hogy igyekszem megbocsájtani, de nem tudok megbocsájtani azoknak, akik a hazámnak ártanak. Tehát a megbocsájtás kérdése is itt lesz majd a következőkben, az ötödik lakásban is, hogy a megbocsájtás is egy hosszú folyamat, szinte egy gyász folyamat, igen, amihez hozzá tartozik az, hogy először ki kell dühöngnöm magam arra, aki nekem rosszat tett, akkor jutok el a valódi megbocsájtásig, tehát a feldolgozottság állapotáig. Tudjuk, hogy a megbocsájtással magunknak teszünk jót elsősorban, tehát testvérek, aki megbocsátatlanságot hordoz, az égő szemet szorít a kezei között. Tehát akiben megbocsátatlanság van akárki felé, az nem annak a valakinek tesz rosszat. Az nem is érdekli, hogy most bennem mi van, hogy megbocsájtottam-e vagy nem. De hogyha valakinek én nem tudok megbocsájtani, azzal magamat roppant módon sértem. És roppant módon kínzom magamat ezzel a megbocsátatlansággal. Tehát már innen is jön, hogy logikus lenne valahogy megbocsájtani önnek a valakinek, ha nem akarom ezt a gennyes, fertőző sebet magamban nem gyógyítani, hanem csak ott nézegetni, meg csak úgy a szélét tisztogatni. De az ott gennyezik. De ezt valahogy gyógyítani kell. Tehát a megbocsájtással magunknak teszünk jót mindenek előtt, nem a másiknak csupán, hanem magunknak elsősorban. És azt is tudni kell, hogy a megbocsátás természetesen nem azt jelenti, hogy afelé, aki engem nem szeret, vagy aki az enyémeimnek, a szeretteimnek, vagy a hazámnak ártott, most akkor a megbocsátás azt jelenteni, hogy csináljunk úgy, mintha nem történt volna semmi, csináljunk úgy, mintha nem lenne semmi. Azt várom magamtól, hogy érzelmek, szépséges, bizsergető érzések jöjjenek, és ugorjak a nyakába annak, aki nekem ártott. Testvérek, nem ez a megbocsátás. Tehát nem az a megbocsátás, hogy szép emóciók jönnek afelé az ember felé, aki engem bántott, meg aki bánt továbbra is, vagy aki nem szeret. Sose várd el magadtól, hogy szép érzéseket kell éreznem, és valószínűleg akkor bocsájtanék meg. Nem, nem. A megbocsátás az egy döntés, hogy meg akarok bocsájtani, és nem baj, hogyha az érzéseim még egészen ellentétesek az iránt, a valaki iránt, és lehet soha életben nem fognak ezek jelentős módon megváltozni. Mindig egy félelmet, vagy egy ilyen ellentétes érzést fogok az iránt, a valaki iránt érezni. Ez rendben van. Sajnos ez így működik, ez így megy. Nem kell magunktól érzéseket elvárni, de a megbocsátást nem érezni kell. Elsősorban. Persze aztán könnyíthet ez rajtunk. Persze aztán ez lehet majd évek múlva idővel könnyebb. De amikor ezt meghozzuk, ezt a döntést, nagyon sokszor nem érezzük ennek a pozitív oldalát. Nem is kell érezni. Tehát nem arról van szó, hogy szép érzéseket kell táplálni ő iránta, hanem arról van inkább szó, ezt ugye Jézusnál látjuk, ő hogy gyakorolta ezt a bizonyos szeresd ellenségedet típusú ő általa mondott dolgot? Meg azt is, hogy ha az egyik orcádat megütik, tartod a másikat, őven oda tartott, nézzük, Jézus megütötték. Emlékszünk a passióban, mit csinált? Oda tartott talán a másikat, de nem ám. Pedig ő mondta X hónappal ezelőtt, hogy tartsd oda a másikat, és most akkor ő maga nem tudta a kereszténységet megélni? Ő maga a saját elvárásait nem tudta teljesíteni? Nem. Csak most a tetteivel mutatja meg, hogy mit értett ő azokon a szavakon ott, hogy fordítsd oda a másik orcádat. Nem ilyen önmagát meghúzó áldozattá válást értett rajta. Tehát a keresztény ember nem az, akin végig lehet gyalogolni. Mi vagyunk azok, akikkel mindent meg lehet csinálni. Nem ezek vagyunk. És Jézus ezt megmutatta, amikor arcul ütötték őt. Mit csinált? Mindenek előtt, ugye a katonának emlékszünk, nem ütött vissza. Ez az első. Tehát a gyűlölet ördögi körét, hogy én kapok egy gyűlöletet, és akkor adok egy még nagyobbat, és az egy még nagyobbat szül, és kialakul az ördögi körnek az örvénye, Jézus ezt megszakította. Nem ütök vissza. Megtehetném, nem ütök vissza. Nem süllyedek le oda, ahol te vagy. Nem ütök vissza. És ezzel együtt mit csinált? Tükröt tartott a katonának, azt mondja, ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, de ha jól szóltam, miért ütsz engem? Azaz nem mentette föl, azt mondja, amit most tettél, az bűn volt. Amit tettél, az rossz. De én nem süllyedek le a szintedre, én nem vágok ugyanúgy vissza, ahogy ezt te tetted. Tehát az ellenség szeretet, az azt jelenti, hogy mindenek előtt nem süllyedünk le arra a szintre, nem adjuk vissza ugyanazokkal az eszközökkel, mint ahogy kaptuk. Tehát a fogad fogért, szemet szemért, elvet félre rakjuk. Nem teszem ugyanazt, amit ő tett. De attól én még megmutathatom neki tükörbe, hogy nézzé bele, amit tettél, az egyáltalán nem volt jó, de nem ütök vissza. Nem teszem ugyanazt, amit te, de azért tükröt tarthatok. Na ez az ellenség szeretet mindenek előtt. Tehát, hogy nem süllyedünk, tehát akik szidják a hazánkat, mi ne süllyedjünk le arra a szintre, hogy mi meg őket szidjuk, ugyanolyan fröcsögéssel. Bocsánat, mert itt mindenki tud ám fröcsögni, tehát akár milyen pártállásúak vagyunk, meg akárhogy vagyunk, mindenki úgy fröcsög ám, mint a szódásszívó, ha lecsavarjuk. Vigyázzad. Tehát az, hogy szidják a hazánkat, de ne az legyen a válasz, hogy én a magam részéről ugyanúgy elkezdek fröcsögni, az nekik igazából csak jó, ezt várják valahol, nem? Hogy mi is vegyük föl a kesztyűt. Nem vesszük föl a kesztyűt. Tehát mi nem válaszolunk ugyanazon a szinten, ugyanazon a módon, nem fröcsögünk vissza, de azért egy tükröt tarthatunk a magunk békés módján, amiben megmondhatjuk, hogy amit te tettél, az helytelen. Én így értelmezem az ellenség szeretetet Jézus alapján, és megértem azt a valakit, akinek nehéz ez. Persze, hogy nehéz. Tehát a feltételek nélküli szeretetet, hogy valakinek csak a tetteit értékeljük, a személyét ne, ez egy egész életünkre szóló tanulás természetesen. Nagyon sokszor hibázunk benne, senki nem várja el tőlünk, hogy ne hibázzunk benne. Hibázhatunk benne, ezért van aztán a megtisztulás, a Szent Jónás. Na pontosan ezért, amikor a Jónás például ez annyira jó benne, hogy atya, nagyon nehéz megbocsájtanom. Nagyon nehéz azt a semmire kellőt szeretnem. És nagyon nehéz elválasztani a tetteit a személyétől. Na testvérek, ez Jónás. Tehát ezt, ha behozzuk Jóntatószékbe, na ez igen. Tehát itt végre már nem a pénteki újsevés, meg a mit tudom én mik vannak, hanem ez, hogy nehéz a szeretet. Nehéz megbocsájtanom, de meg akarok. És akkor a szentségnek az ereje pont azért van, hogy ebbe segítsen. Jó, akkor kérdésekkel, akkor ennyit. És akkor megyünk is tovább, a harmadik lakást, hát ha a mai napon be tudjuk fejezni. Ott tartottunk a múltkor, a harmadik lakás második fejezetében, ugye a vezekléssel kapcsolatban elmélkedtünk egy kicsit, és már is előre vetítettem a hatodik és a hetedik lakás közti különbséget, mert azt mondtuk, hogy a harmadik lakásos lélek képmutatásból vezekel, önmagának akar bizonyítani, vagy mások előtt jónak föltűnni, meg vallásosnak álszentnek tűnni, szentnek akar tűnni, csak hogy álszent lesz belőle. A hatodik lakásos lélek, csak vetítsük előre, az is vezekel, de az már Krisztus iránti szeretetből, a lelkek iránt való szeretetből, de ez se jó, tehát ez is csak egy kilengés, majd Teréz mondani fogja. A hetedik lakásban ez az egész meg fog szűnni, ez az egész önmagamnak fájdalmat okozok téma. Ott azt mondja majd Teréz, hogy ha van szenvedés, azt a hetedik lakásban a lélek elfogadja, ha nincs, akkor nem kéri. Tehát, hogy az, ott lesz majd az, hogy nem az lesz a legnagyobb szeretet, hogy tönkreteszem magam Krisztusért, nem az lesz a legnagyobb szeretet, hogy tönkreteszem magam másokért és az Istenért, hanem hogy vigyázok magamra Krisztus iránti szeretetből, mert szolgálnom kell ezen a földön. Megértettem, mi a dolgom, és ahhoz, hogy a dolgomat végezzem, ehhez vigyáznom kell magamra. Ez lesz a legnagyobb szeretet. Ez lesz a kiteljesedés a hetedik lakásban. Miközben a lélek normális lesz, és örül az életnek, nem akar meghalni, és vigyáz magára, az egészségére, ahogy csak lehet, annak érdekében, hogy a dolgát tudja csinálni. Mert rájött, hogy neki ezen a világon küldetése van. És ez mindnyájunknak megvan ezen a világon. Tehát ezt kommentálja nagyjából Teréz, mikor azt írja, hogy gondoljátok meg, leányok, ha egyik vidékről a másikra eljutunk 8 nap alatt, jó volna, ha egy éven át mennénk oda? Szélben, hóban, esőben, rossz utakon? Nem lenne jobb egyszerre megtenni? Mit mond ezzel a képpel? Annyit mond, hogy mindezt a harmadik lakásos hozzáállást, testvére, ki lehet kerülni? Nagyon valószínű, hogy azért mindnyájan kisebb, nagyobb mértékben ebbe belemegyünk azért, de nem kötelező. Tehát ezeket, amiket most itt nézünk, ezeket ki lehet kerülni. Tehát az út a hetedik lakásig, hogy ott vár ránk az a béke, az a normalitás, az addig vezető út, a Teréz mondja, hogy megtehetjük 8 nap alatt, így képiesen, és megtehetjük egy ekkora kerülővel is. De nem kell a kerülőt szükségszerűen megtennünk. Tehát van úgy, hogy persze, hogy megtesszük és tanulunk belőle, de most ő azért segít itt bennünket, hogy minél kevesebb kerülőt menjünk. Ugye tudjátok, melyik ez az a kép, talán már a második lakás kapcsán mondtuk, ugye megint csak a zsidó nép, ugye Egyiptomban megint ez a kép, akik mit csinálnak ott a Sínai hegyen, a kivonulás után, Sínai hegy körül mennek 40 esztendőt. Tehát a Sínai félszigeten nem látják a kiutat, és egy 11 napos gyalogutat 40 év alatt tesznek meg. Legjobb kép. Tehát amit megtetnének így, azt ők megteszik úgy, hogy a hegy körül járkálnak 40 évig. Egyetlen hegy körül. És nem veszik észre, hogy itt már voltunk, srácok! Ez már nem az, de ott annyira, egyébként tényleg annyira egyforma ott minden, hogy jó, valahol megértem őket, nem volt se térkép, se GPS, az igaz, de azért lehetett volna valaki közöttük, hogy te Jákob, nézd már, itt már voltunk egyszer. De ilyen vagy, az ugyanaz a hegy, menjünk még egyet. Jó, 40 évig még egyszer menjünk akkor. Spirituális, lelkéleti képünk. Mi is róhatjuk a köröket a hegyeink körül. Évtizedekig. Évtizedeken keresztül ugyanazon hegy körül, ugyanazokat a köröket bejárhatjuk. Ez a harmadik lakás. Tehát, hogy benne vagyok, nem tudom, hogy kell kijönni, hát akkor még egy kör. És akkor pontosan ebből akar bennünket Teréz kihozni, hogy figyelj már, itt egy ajtó, itt van egy ösvény, ezen tudsz kimenni a harmadik lakásból. Ezt nekünk ő megmutatja. Tehát ezt ki lehet kerülni, nem kell 40 évig a hegy körül keringeni. Van hamarabb kiút. És aki hallhat ezekről a tanításokról, azok már hálát adhatnak ért, hogy de jó, rájöttem még inkább erre a kiútra. Már most építhetjük magunkban a hetedik lakás hozzáállásait. Már most. Már most törekedhetünk arra a békére. Haladjunk a rövidebb és biztosabb úton. Liziói kis Szent Teréz ezt hívja a kis útnak. Ez a kis út, az egyértelmű. Nem megyek a hegy körül 40 évet. Kiszállok ebből a forgásból. Megyek afelé, amiről megértettem, hogy ott arra engem Isten hív. A nyolcadik pontban mond még egy ilyet. Azt mondja, hogy mi a dolgok lényege? A dolgok lényege. Abban, hogy az úton, amelyről beszélek, nagy alázatossággal járjunk. Inkább érezzük úgy, hogy alig haladtunk néhány lépést, és higgyük így, nővéreink haladása pedig tűnjön nagyon sietősnek, és ne csupán vágyakozzunk utána, hanem törekedjünk is arra, itt jön a kiakasztó szó, hogy minket tartsanak a leghitványabbnak mint közül. Ó, Terézként, de jó. Hát és akkor most ez azt jelenti, hogy az alázatosság, az önismeret most abban áll, hogy engem tartsanak a leghitványabbnak. Én legyek a legrosszabb, és tartsák is ezt rólam, és én akkor elmondhatom, hogy én vagyok most már a csúcs szent, mert mindenki utál és gyűlöl, és mindenki engem leghitványabbnak tart. Vigyázzunk ezekkel a kifejezésekkel, amit a szentek használnak, ők tudják, mit értenek alatta, de akik a szentekről írnak, és ebből csinálnak valami fajta spirituális maszlagot, azok nem mindig tudják, hogy mit ért Teréz azon, hogy tartsuk magunkat a leghitványabbnak. Ha ezt egy negatív önértékeléssel azonosítjuk, ez azt jelenti, hogy mindenki tartson engem hülyének, és tegyek is meg mindent azért, hogy engem hülyének tartsanak. Hát testvérek, és voltak sajnos régen ilyen elhajlások, hogy és ez a hatodik lakásos szentekre jellemző, akik még nem mentek bele a hetedik lakás békéjébe, hanem rájuk jött ez a szent őrület Krisztusért, ami aztán majd lecsillapodik, de hogy én nem tudom, vödörrel a fejemen végigmegyek lovon a városba, és mindenki hülyének, nézd a pap, a szerzetes, hülye állat, nézd meg, ott megy, jaj Istenem, és akkor én Krisztusért szenvedek, mindenki utál. Jaj de jó, most elértem a teljes megvetettség állapotát. Mindenki gyűlöl, el is értem, hogy gyűlöljön. De itt ez megint csak személyiségzavar. Tehát ez megint csak egy betegség. Tehát nem szabad, hogy most magunkat a leghitványabbnak tartjuk, és hogy el is akarjuk élni, hogy mások így tartsanak minket. Ez hol van az evangéliumban? Tehát hol van az, hogy az a csúcs, hogy engem már senki se szeret? Én vagyok a legnagyobb szent. Hát azért vigyázzunk ezzel. Tehát, amikor Teréz azt mondja, hogy tartsanak minket a leghitványabbnak, akkor igazából megint csak kihez szól? Hát ott, ahol vagyunk, a harmadik lakáshoz lélek, harmadik lakásos lélekhez, aki gőgös. És neki azt kell hallani, hogy kisfiam, kislányom, most kapd össze magad, tehát te lefele gyere a hegyről, ne fölfele, tehát te tartsd magad hitványabbnak egy kicsit, mint amilyen szentnek, ahhoz képest, mint amilyen nagyra tartod magad. Tehát itt, hogy tartsanak a leghitványabbnak, ezt ebből a perspektívából értelmezzük, mert testvérek, tudjuk, mindenki az önismeretben máshol van. Valaki az ön megvetés extrém pontjához van közel, valaki az ön imádat extrém pontjához van közel. Ha az önimádó gőgösnek azt mondom, hogy Isten úgy szerete, hogy vagy. Nem kell semmilyennek lenned. Fogadd el magad. Ő ezt már rég tudja. De neki ez neki sem. Persze. Hát mindenki hülye, én vagyok a jó. Mindenki rendben, mindenki megvetendő, én vagyok a csúcson. Ennek az embernek hiába mondanám azt, hogy szeresd magad. Becsüld meg magad. Tiszteld magad Krisztusért. Hát ő ezt csinálja. Persze nem Krisztusé, hanem saját maga iránt való önimádó szeretetből. Neki nem azt kell mondani, hogy felemellek és szeresd magad, hanem azt, hogy szálljál le a magas lóról. De neki azt kell mondani, hogy lefele megy az út. A másiknak, aki meggyűlöli magát, aki meg megveti magát, annak meg nyugodtan mondhatom, hogy te gyere fölfelé. Neked szeretned kell jobban magad, mert te nagyon nem szereted magad. Tehát itt a két véglet van. Tehát, hogy Teréz azt mondja, hogy a leghitványabbnak tartsuk magunkat, akkor a gőg elkerülése érdekében mondja ezt. Hogyha valaki fönnérzi magát egy önimádó szinten, akkor onnan lefele kell jönni. Jó, menjünk tovább. Ja, és itt van a 9. pontban a harmadik lakásnak a lényege. És a mottója, amit már sokszor mondtam, de most érünk el ide, azt mondja Teréz, ez az állapot, mármint a harmadik lakásban való tartózkodás, az alázatossággal kitűnő, nélküle pedig, mármint alázatosság nélkül, egész életünkben ebben maradunk. Ezer fájdalommal és nyomorúsággal. Ugye ezzel kezdtem. Tehát, hogy ez az állapot, a harmadik lakás, azt mondja, alázatossággal kitűnő. Miért? Mert ha alázatos vagy, gyorsan kijössz belőle. Ezért kitűnő, az alá nem kitűnő önmagában, az alázatos embernek, aki ismeri magát, annak rendben van, mert akkor ő gyorsan felismeri, hogy jaj, ebben vagyok. Ugye mondtuk, addig van baja, még nem ismerem fel. Akkor már nincs baj, ha fölismertem. Onnan már az út csak kifelé vezet. Addig van baja, még föl nem ismerem. Tehát az alázatossággal ez kitűnő. Azaz, akinek önismerete van, az ebből gyorsan kijön és meg tovább a negyedik lakásba. De aki erre nem jön rá, aki inkább ezt magába elsúvasztja és elkendőzi, az egész életében ebben maradhat ezer fájdalommal és nyomorúsággal, ahogy Teréz mondja. Hát, ez az. Tehát, hogy ez nem a tét itt óriási. Tehát, hogy hol akarom élni az egész életemet innentől kezdve. Élhetem a harmadik lakás felszínében is, leélhetek így egy életet. Vagy azt mondom, hogy én minél hamarabb ebből ki akarok jönni. Ezért mondom, testvérek, hogy a harmadik lakást kell csak igazából úgy túlélni. Ha valaki ebből kijött, ha valaki egy kicsit szabadult ebből a hozzáállásból, a további lelki út a negyedik lakástól kezdve már meglátjátok, egészen más lesz. Ezt kell túlélni. Ebből kell csak valahogy kijönni. Na most menjünk egy kicsit a mellékvágányra. Ugye megint mondtuk, hogy ugye a harmadik lakásban Teréz mellékvágányokat is csinál, és itt behoz egy nagyon érdekes témát, amit majd a negyedik lakásban fogunk kicsit jobban kifejteni. Arról beszél, hogy az imádságban vannak különböző tapasztalatok, de én most nem is akarom ezt nagyon kifejteni. Azt mondja, hogy vannak örömök és ízelítők az imádságban. Örömök és ízelítők. Jaj, ez az új fordítás szerint. Jó, jól fordítja. Az Ernő atya ezt úgy fordította, hogy vannak szívbéli és szellemi örömök. Ezek között tettő különbséget. A spanyol szót, hogy gusto, az a gustus, az az ízlelés, így fordítja az új fordítás, hogy ízelítő. Az imában az ember megízleli az Istent, de természetesen ebben most nem megyünk bele, Teréz itt csak fel megpendíti ezt a témát, erről majd a negyedik lakásban fogunk szólni, amiben lehet már ma, vagy jövő héten átmegyünk, de azért írja is, hogy már írja, ami a negyedik lakásnak lesz majd a megoldása, hogy nem az ízelítőkben áll a tökéletesség, tehát mielőtt valaki azt gondolná, hogy a tökéletesség abban áll, hogy én milyen emocionális tapasztalatai vannak ott belül, azt mondja, akármilyen szellemiek és akármennyire istentől jövőek ezek a tapasztalatok, nem ebben áll a tökéletesség, hanem abban, hogy ki szeret jobban, és ki cselekszik igazságosan, mondja Teréz. Tehát ezek a tapasztalatok, amikről fogunk beszélni, mert a negyedik lakástól kezdve a lélek egyre jobban tapasztalja az Istent, egyre jobban közvetlenül valahogy fogja ezt az Isten kapcsolatot, de Teréz mindig mondja erre, hogy a tapasztalatok, mármint ezek az érzelmi vagy értelmi tapasztalatok teljesen relatívak ahhoz képest, hogy Krisztust birtokolhatjuk, hogy ő vele élhetünk. Tehát a konklúzió úgy is az lesz, hogy mindegy, hogy a bennünk lévő érzés most szellemi öröm, vagy érzelmi öröm, vagy ízelítő, vagy akármi, teljesen mindegy. Hagyjuk, hogy Isten dolgozzon bennünk. Ez lesz majd a végső megoldás. De akkor vissza gyorsan a fővágányra. És így írja Teréz, már a témával kapcsolatban. De nem egy másik magunk fajtához, ahogy mondani szokás, aki mindenben csak tapogatózik, hanem olyanhoz hasonlítjuk magunkat, aki már nagyon elszakadt a világ dolgaitól, mert nagy mértékben segít az olyannal való érintkezés, aki már ismeri ezeket, hogy megismerhessük magunkat. Mivel bizonyos dolgok, amelyeket lehetetlennek tartunk, másnál látva lehetségesnek tűnnek, és az egyszerűség, amellyel teszik azokat, nagyon lelkesítő, és az ő repülésük minket is repülésre bátorít, ahogy a madarak fiókái teszik, amikor tanulnak,
mert ha nem is azonnal indulnak nagy repülésre, de fokról fokra utánozzák szüleiket. Mit mondott itt? Azt mondja, hogy már ugye már annyira a harmadik lakás végén vagyunk, hogy ő már megint terész tesz egy ilyen előrevetítést, akik már kijöttek a harmadik lakásból, és repülnek ebben a szabadságban, na azok tudnak bennünket inspirálni. Azok tudnak bennünket segíteni, ezt mondja Teréz. Az ő repülésük, az ő egyszerűségük, az ő szabadságuk bennünket szintén szabadságra inspirál. Tehát akik kijöttek ebből a lakásból, azoknak a példája bennünket inspirálhat. Persze emlékezzünk vissza, azért mondtuk azt is, hogy a harmadik lakásos lelket ezt egyben irritálhatja is. Tehát, hogy valakinek, aki már kijött ebből a rendszerből, és már szabadon lélegzik, és szabadon áll ehhez az egész kereszténység témához, ez a szabadság a harmadik lakásos lélek begyöpösödését nagyon sokszor szurkálja és irritálja. És ezért a harmadik lakásos lélek nem mindig merít ebből inspirációt, hanem ugye lődöz inkább kifelé. És azt szeretné, hogy az a másik, aki ilyen szabad, az ne is létezzen, vagy megkapja az eretnek jelzőt, vagy azt, hogy hát ez nem így szokás, jó keresztény nem így csinálja, meg hasonló. Itt most Teréz azt az esetőséget hozza, hogy miért ne lehetne olyan is, hogy valaki, aki ebből az egészből kijött, és szabadabb már sokkal, az, aki benne van a harmadik lakásban, az inspirálja, hogy de jó lenne ilyennek lenni. És amikor megfogalmazódik bennünk ez, hogy de jó lenne, ez már megint egy kiút. Már megint egy inspiráció, hogy tegyünk meg akkor mindent azért, hogy mi is ilyen szabadok tudjunk lenni. 13. pontban azért még megint csak kicsit visszatér arra, és egyébként ez az utolsó pontja a harmadik lakásnak. Megint csak visszatér arra, hogy milyen is ez a harmadik lakásos lélek, és az utolsó pontra Teréz tartogat például nekünk néhány nagyon fontos dolgot. Azt mondja, tekintsünk hiányosságainkra, és hagyjuk a másokét. Mert gyakran van úgy, hogy ilyen rendezett emberek szó alatt mit ért? Az, hogy akik ugye vallásilag ugye tühtik, minden rendben van, jogilag, statisztikailag minden, hogy én rendezett vagyok a vallásomban, de ugye tudjuk, hogy itt hiányozhat a szeretet, és hiányozhat a kapcsolat, az Isten kapcsolat. Azt mondja, gyakran van úgy, hogy ilyen rendezett emberek mindenen megütköznek. Pedig lehet, hogy akin megütközünk, attól nagyon is tanulhatnánk a fő dologban. Mi a fő dolog? Ugye a szeretet, a kapcsolat. Még ha a külső jómodorban és viselkedésben meg is előzzük. Hűha! Azt mondja, hogy a harmadik lakásos keresztény, tehát mindenen megütközik, ami eltérő. Mindenen megütközik, ami más, és ez a megütközés a probléma. Tehát, hogy a harmadik lakásban, de ezt már talán a múlt héten is mondtam, tipikusan ez a fajta botránkozás van. Ez a megütközés van, hogy hát ez milyen, meg az, hogy mondta, meg az, hogy csinálta, és hű, hogy szégyelje magát. Ez a megütközés a baj. És ez a képmutató, középszerű lélek mindenen, ami különböző, ami az ő kis világába nem fér bele, azon mindjárt megütközik, azt mindjárt botrányosnak tartja, és mindjárt mit csinál? Címkét tesz rá. Mindjárt általánosít. Hogy ezek olyanok, ezek ilyenek, ami nem illik bele az én kis világomba, azokra én egy nagy kalapot húzok, mert hát ők olyanok. És ez a megütközés a probléma. Milyen sokakat hallunk így, hogy milyen rossz a világ, milyen rosszak az emberek, de persze testvérek, ebbe beleértek ám kollégákat is, tehát papokat is beleértek ebbe, nagy ambóverő kollégákat, hogy milyen rossz a világ, és milyen gonoszak az emberek. Persze, mert szegény pap kollega azt hiszi, hogy azért, mert minél többet veri az ambót, és ezt mondja, attól majd egyrészt, hogy jobb lesz a világ. De nem tudom, hogy honnan veszi azt, mert akiknek azt a prédikációt hallani kéne, azok általában nem ülnek ott a templomban. Hogy de rossz a világ. És akkor akik ott vagyunk, ezt meghalljuk, és úgy megyünk ki, hogy gyerekek tényleg nagyon rossz. Ez van, pap is megmondta, nem? Tehát ez a megütközés itt a probléma, hogy azt gondoljuk, hogy azzal, hogy megütközünk, és ezt a mi kis lelkiismeretünkben megütközünk dolgokon, ezáltal valami jobb lesz. Testvérek, nem kell, tudjuk nagyon jó, hogy a harmadik lakásból kijöve megyünk a szabadság felé, egy szabad lélek, egy Istennel kapcsolatban élő és másokkal szeretett kapcsolatokra törekvő lélek, aki szabad, az már nem fog megütközni semmin. Azzal nem lesznek tabu témák. Mindenről és mindenkivel az a valaki tud beszélgetni, és tud dialógusba lenni, attól függetlenül, hogy nem mindenkivel ért persze egyet. Így van. Tudjuk nagyon jól, ezt talán már mondtuk, hogy megérteni valakit nem jelent, nem azt jelenti, hogy egyben egyet is kéne vele érteni. Tehát én megérthetek valakit azzal együtt, hogy közben nem értek egyet azzal, amit mond. Megint csak ugyanez a személy és a tettek szétválasztása. Őt, azt a szegényt megérthetem, empatikus lehetek vele, de közben mondhatom a tetteire, hogy azokkal viszont nem értek egyet. Tehát ezt lehet, csak ezt megint mi összekeverjük. Azt hiszük, hogy ha valamivel egyetértünk, akkor már kétség, ahogy valamit, vagy valakit megértünk, valakivel próbálunk empatizálni, már kétségtelenül belesodródunk abba, hogy akkor egyet is értek azzal, amit mond. Hát nem. Nem kell egyet érteni ahhoz, hogy mindenkit meg tudjak érteni. Ugye itt ez az a fajta különbségtétel, ami nagyon fontos. Milyen rossz a világ, milyen rosszak az emberek, ebből nem lesz evangelizáció. Tehát a harmadik lakásos megütközésekből és ilyen nagy puffogtatásokból evangelizáció nem lesz. Tehát, hogy a világ ettől nem fog megtérni. A világ nem fog elgondolkodni, mert azt gondoljuk, hogy majd elgondolkodnak. De hogy gondolkodnak el? Tesznek ránk magasról a világ. Hogy mit durrognak a keresztények? Persze, mert ha mi csak durrogni tudunk, akkor nyilván, ahogy ők azt mondják, hogy jó, mert akkor hagyjuk, én nekem ez nem is kell. De milyen jó, hogy nem durrogásra vagyunk meghívva. És a harmadik lakásos ember durrog állandóan. És ez ugye taszító. És hogyha kijövünk ebből, akkor ugye megszületik az az ember, akivel jó együtt lenni, akivel a világ is érzi, hogy te figyelj, veled lehet lenni, te nem vetsz meg engem. Amellett, hogy közben nem értesz egyet mindennel, amit csinálok. Jézus nem így ment a vámosokhoz, a farizeusokhoz, a bűnösökhöz, nem így ment. Miért ment ő a farizeusok vezetőihez, meg a vámosok, a maffia vezéreknek a vacsorájára? Azért, mert ő egyet is értett azzal, amit csináltak? Nem. De őket megértette. Velük tudott lenni, nem ítélte el őket, azzal együtt, hogy a tetteikre mondhatta, hogy az nem jó. És ez okozott változást bennük. Hogy Zakeusban például, van valaki ezen a világon, aki végre nem ítél el. Akit ő végre nem durrogást, meg erkölcsi prédikációt kapok, hogy milyen rossz vagyok, hanem végre valakit ő azt látom, hogy szeret. De ez a szeretet nem azt jelentette persze, hogy mindenre azt mondta, amit csinál, hogy jó, de a személyére azt mondta, hogy te értékes vagy nekem. Te szeretett személy vagy az én szememben, de persze, amit teszel, az nem biztos, hogy mindenben jó. Tehát erre leszünk egyre inkább képesek. És azt írja Terész, hogy az eltérő embertől az, aki jó modorban és viselkedésben alattunk van, azt mondja, a fő dologban tőle sok mindent tanulhatnánk. Igen, a fő dolog, Isten és ember szeretet, vagy egyáltalán a szeretet, sokszor tanulhatunk azoktól, akiket olyan nagy botránkozással elítélünk, és kizárunk, és azt mondjuk, hogy hát ők milyen mocskos utolsó emberek, nagyon sokszor tanulhatunk tőlük a fő dologban sokat. Igen, még akkor is, ha mi külsőleg vallásosabbak is vagyunk. Azt mondja Teréz, nincs miért akarjuk, hogy mindenki a mi utunkon járjon. Ez megint ugyanez. Nincs miért akarjuk, hogy mindenki a mi utunkon járjon. A harmadik lakásos lélek mindenkit a saját képére akar alakítani. Hát az. Tehát a harmadik lakásban jön be, ebben a fölszínben, ebben a középszerűségben jön be az, hogy gyerekek, azok a jók, akik úgy csinálják, ahogy én. Akik ugyanazt csinálják. Nem az, hogy most ő mit gondol belül, de akiknél külsőleg minden ugyanolyan. A harmadik lakásos a saját képére akar alakítani mindenkit, és aki nem egyezik az én képemmel, aki nem egyezik az én vallásosságommal, azt kizárom. Azt elítélem, azt nagy kalap alá veszem. Ez a lélek, vigyük tovább a logikát, nem ismeri fel, mondom én, az egységet a sokféleségben. Ez a lélek mit akar? Egyformaságot. És akkor ezt most hozzuk be az egyházi berkeken belülre ezt a témát. Ferenc pápa hányszor mondja, meg az új szövetségnek is az egyház képe nyilván. Ez az egység a sokféleségben. Ugye Szent Pál a test képét hozza az egyházat jellemző képként. Hogy a testben minden tag különböző, de ezek egységes működése szükséges ahhoz, hogy az ember egészségesen éljen. Ez a különbözőség az egyházban alakítja ki ezt az egységet. Ez a sokféleség alakítja ki az egységet, mint egy szimfonikus zenekar. Tehát a szimfonikus egyház kép, azt hiszem az egyik kedvencem nekem is, amiben mindenki a maga kis hangszerén játszik, de ezzel adja ki a harmóniát. A harmadik lakásos lélek viszont egyformaságot akar. A középszerű farizeus az nem akar sokféleséget, az azt akarja, hogy minden így egyforma legyen. Nem lenne jó hely zenekarba, ha mindenki dombita lenne, mint olyan. Nem lenne jó, ha a testben mindenki orr lenne, vagy szem. Hát ez nem jó. Kell a többi is. De ezzel szemben a harmadik lakásos egyformaságot akar. Ez egyébként megint csak, hogy valaki egyformaságra törekszik, és fél a mástól, ami más és különböző, és inkább törekszem az egyformaságra, ennek a pszichológiai gyökere megint csak micsoda, a teljesen instabil identitás. Hogy engem a másság, az fenyeget. De azért fenyeget, mert nem vagyok biztos magamban. Aki biztos magában, az a másságot gazdagításként, gazdagodásként fogja látni, hogy neki olyan van, ami nekem nincs, de jó. Ki fog engem egészíteni egy csomó mindenben. De aki nem biztos a saját értékeiben, nem biztos a maga igazában, nem biztos a maga identitásában, az a másságot éppen emiatt fenyegetésnek fogja értelmezni. Hogy a másiknak a különbözősége, az, hogy ő nem úgy csinál mindent, mint én, ez számomra fenyegetés lesz. Mert miért? Mert akkor még abban a kevés kis önbizalmamban is elbizonytalanodok, ami talán valamennyicske úgy van. Pontosan erről van itt szó pszichológiailag. Hogy akik egyformaságot akarnak, mindent ugyanúgy, ott egy nagyon nagy belső bizonytalanság van. Egyébként ez a diktatúráknak a jellemzője. Tehát ugye a diktatúra, mint olyan, hogy annyira szükséges az egyformaság, egybeöltözünk, egyet éneklünk, egyet lépünk. Miért? Mert egy hihetetlen belső bizonytalanságot kell elleplezni. Mert ott van az egésznek az ingó alapja, hogy ez csak úgy áll meg, hogyha egyformaság van. És hogyha az egyházra rávetítjük ugyanezt, hogy mindenki legyen egyforma, és csináljon mindenki mindent egyformán, volt az egyháznak ilyen korszaka, és egyébként ez nagyon jellemző erre a fajta, mondjuk így barokk lelkiségre. Tehát a trentói zsinat, a 16. század nagy zsinata, és a 20. század második vatikáni zsinata közötti megfagyott 400 év, testvérek. Ez erre az egyházban jellemzően volt ez a bizonyos uniformizmus. Minden egyforma. És csináljunk mindenki úgy, mint mindenki, ugyanazt csinálja, mint Rómában lehetőleg. De ahogy Rómában csinálják, úgy csinálják Kukutyinba, meg izébe Jekatyerinburgba is. Meg mindenhol. És ez nem biztos, hogy jó úgy önmagában, és 20. század, persze aztán tudjuk, milyen tragédiák voltak ebből. Ugye a Matteo Ricciék, a jezsuiták, emlékszünk, 16-17. Század, ugye mentek Kínába. És Kínában már a császári udvarban voltak ezek a jezsuiták, és átvették a kínai szokásokat. Kínai ruhát öltöttek, stb., de ebbe a formába akarták az evangéliumot átadni. És Róma rájuk szólt, hogy vége. Ha nem úgy csináljátok, ahogy az európaiaknak kell, európai ruhába, európai formába, latinul misézve, akkor vége. És ezzel kiűzték őket Kínából, a jezsuitákat, pedig majdnem megtért egész Kína akkor. Most hol lennénk ma? Miért? Mert egy ilyen baromság miatt, hogy ugyanúgy kell öltözni, ahogy Európában. A formán nem lehetnek más, csak európai. Csak, és Európában is csak nyugati. Főleg olasz, vagy főleg római. És hogyha valaki másképp csinálja, mert kínai ruhát vett fel szegény jezsuita, azért, hogy őt elfogadják a kínaiak, és így akart átadni Krisztust, ezt Róma letiltotta. Nem szabad csinálni. Akkor. Látjuk, hogy mit fejlődtünk egyébként ma? Hogy ma már beszélünk az inkulturációról? Hogy a népnek a kultúráját igenis átvehetjük, és ebbe tölthetjük bele az evangélium örök üzenetét. Nincsenek abszolút formák. A formák relatívak. A formák azért vannak, hogy megtartsák az örök igazságot. De nincsenek szent formák. Ezért ez a barokk lelkiség, ez az elmúlt, tehát a 16. és 20. század közötti 400 év az egyházban a leginkább megfagyott korszak. Leginkább megfagyott stílus. És erre gondolják sokan, hogy ez a katolikus. Sokan azt mondják, hogy az a katolikus csupán, ami abban a 4 évszázadban volt. És ez természetesen egy gyönyörű stílus, ez a barokk, de csak egy a sok közül. Látjuk, éppen ezért beszélünk a barokk szentekről, akiknek ugye csak szerzeteseknek lehetett lenni, csak ördögűzőknek, látomásosoknak. Ez a barokk szent skatuja. Sok nyomot hagyott rajtunk ez a megfagyott 400 év. Pontosan azért, mert abban a 400 évben az egyház azt gondolta, hogy megérkeztünk. Megtaláltuk a tökéletes formát, a tökéletes jogot, a tökéletes liturgiát, és már nincs hova fejlődnünk. Testvérek, aki azt mondja, hogy nincs hova fejlődnie, az visszafejlődik. Aki azt mondja, hogy én már értem a tökéletességet, az nagyon-nagyon-nagyon messze van a tökéletességtől. Mert aki tényleg megy előre, az egyre jobban látja azt is, hogy mennyi utam van még, amit meg kell tennem. Tudjuk, aki sokat tud, azt abból látjuk, hogy nagyon jól tudja azt is, hogy mennyi mindent nem tud még. Hát aki azt állítja, hogy én mindent tudok, az valószínű nagyon-nagyon pici szeletét tudja még a dolgoknak, mert a valódi tudósok, akik valóban értenek valamihez, azok el tudják ismerni, hogy rengeteg minden van, amit még nem tudunk. Na, ez csak egy ilyen kis kitérő volt azzal kapcsolatban, hogy látjuk az egyházat és a közösségeinket, a harmadik lakás megérkezettnek tűnő stílusa mennyire el tudja érni. És a tágabb horizontja ennek ugye a lelkiismereti szabadság. Lelkiismereti szabadság. Tehát a lelkiismereti szabadság ugye azt jelenti, ezt a második vatikáni zsinat mondta ki, hogy mindenkinek joga van a saját hitét megélni. Mindenkinek joga van a saját vallását megélni. És senkire nem kényszeríthetünk semmit. Ez is megint csak a kényszerítőzős egyházi misszió, ugye megint ebből fakadt, ebből a belső bizonytalanságból. Ebből a harmadik lakásos hozzáállásból. Nem úgy kell evangelizálnunk, hogy kényszerítünk másokat. Ez nem megtérés, hanem tanúságot téve arról, hogy milyen boldogság nekünk Krisztussal élni. Ez az egyedüli evangelizációs forma. Hogy tanúságot teszek szavaimmal, de főleg tetteimmel, főleg a kisugárzásommal arról, hogy milyen jó nekem ez a kereszténység és az Isten kapcsolat. Ez az egyetlen dolog, ami evangelizál. A kényszerítőzés soha nem fog evangelizálni. Azt írja még végül, jobb, ha ahhoz tartjuk magunkat, amit szabályzatunk mond, csöndben és reményben igyekezzetek élni mindig. Mit jelent ez? Ne akarjunk senkit se kényszeríteni, vagy állandóan ostorozni a nem hívő világot. Éljünk inkább csendben és reményben, azaz éljük meg csendesen az Isten kapcsolatunkat, és tegyük a magunk dolgát, és ezzel sokkal, sokkal nagyobb hatást gyakorlunk a világra, mint bármi mással. Keresztes Szent János ezt így kommentálja. Sok-sok beszéd van, igen, meg sok-sok könyv van, rengeteg van. De ami nagyon sokszor hiányzik, az az, hogy hallgatok és teszem a jót. Callar y obrar, azt mondja a spanyolban. Hallgatok és teszem a jót egyszerűen. Aki kijön a harmadik lakásból, és már nem akar másokat meggyőzni, másokra rákényszeríteni az akaratát vagy a hitét, az mire válik képes, egyre inkább erre. Teszem a jót csendesen, élem az életem Krisztussal, teszem a dolgom, és ez úgy is ki fog hatni másokra. Nem akarok egyformaságot, nem akarok uniformizmust, hanem mindenkiben fel akarom ismerni azt, hogy ő hogyan tud engem gazdagítani és segíteni. Na, így érünk a harmadik lakás végére, de van még 5 percetek? Vagy 3? Mert ezt nem akarom kihagyni, hogy szeretnék felolvasni ennek megmutatására egy cikket, már hogyha Gizike is úgy akarja. Mindjárt, egy pillanat. Vagy nem. Sajnos beszokott ez ragadni. Hát, technika ördöge. 1 másodperc, jó? Be fog jönni. Biztos. Mert ez a harmadik lakás lezárására. Na, jó, haladunk. Oké, itt vagyunk. Vértesaljai László jezsuita atya jegyzetét szeretném felolvasni. Nem akarom kommentálni. Azt hiszem, gyönyörű végszó lesz a harmadik lakáshoz. Jövő héten majd a negyedikbe folytatjuk. A címe Utca szélen, mintha nem ismernénk ki magunkat. A Fiumicino repülőtér, római repülőtér környékén is könnyű elbolondulni. Hát még ha az ember siet, hogy az érkező vagy induló gép elé időben kiérjem. És ha egyszer elvéted a helyes utat, nem mindig könnyű visszatalálni. Utána sokszor kényszerpályák következnek, amit végig kell járnod, ha nem tetszik akkor is, mert csak előre mehetsz. Őrült izgalommal várva, hogy mikor tudsz már kimenni és visszatérni az elcsűrt kanyarhoz. Reflektálva a reflexiómra, tudatosul bennem, hogy ez korán sem a viabilitás kartográfiai kérdése már, hanem az élet maga. Egyszerűen az élet. Pont ez történt velem, amikor bolyongani kezdtem a repülőtér körüli, először a Civitavecchiai autósztrádán, majd Fregene kijáratnál a nagyjából párhuzamos mellékutakon visszafelé. Itt az olaszoknál a párhuzamosok nem mindig tartanak össze. Az eső is esett, tény az, hogy még tovább bolondultam. GPS-em nincs, majd érdeklődöm, nyugtattam magam. De esőben kitől érdeklődhetnék? A gondviselés azért előbb-utóbb hoz mindig valami megoldást. Egy kanyar után, balra egy buszmegállóban, esernyők alatt két utcalány várja a vendégeit. Én pedig autóval megyek, férfi vagyok. Tehát minden egyértelmű. Talán a papi ruhám, hiszen fekete papi ing van rajtam, jezsuita pulóveremmel együtt, talán az segít. Jó, de ez akkor nem is tudatos. Megállok. Mögöttem nem jön senki. Az egyik lány hozzám szalad, aztán a másik is, és így közelről kérdem tőlük. Sziasztok, eltévedtem, a Fiumicinói repülőtérre szeretnék menni. Merre a helyes út? Figyelnek, nem rám, nem is a szavaimra, de a papi ingemre igen. Kiesnek a szerepükből, de be és visszaesnek egy másik szerepbe, ami nem utca széli. Otthon, régen, fehér ruhás, első áldozós kislányok képe bukkanhat fel. Egy darabig csend van, mintha nem ismernék ki magukat. Szemük fölfénylik, nem, ez nem az én őszes fejemnek szól, nem. Egy pap állt meg mellettük, aki nem térít, nem olvassa fejükre, hogy ez bűn, hogy ez mennyi veszéllyel jár. Csak kérdez valamit. Arra gondolok, amit a názáreti kért és kérdezett. Asszony, adj innom. Én most a segítségükre szorulok, de ez a történet hogyan is szövődik majd tovább, annak ki is lesz majd a takácsa, azt már nem tudom, nem is engem illet. Ekkor megmozdul valami, hirtelen magukhoz térnek, élesen egymás szavába vágva mondják el, melyik a legközelebbi út. Persze ketten háromfélét is mondanak, én pedig a negyediken találom meg később az utat, és oda is érek időben. Csak hogy, még az útba igazítás során egyszer csak egy durva, erős és éles, meg nem szűnő dudálás riaszt meg bennünket, bennünket hármunkat. Egy velem egyidős hölgy ül mögöttem a kocsiában. Lassan csorog rám, és látom a visszapillantóban, összehúzott szemmel nézi a jelenetet, egy idegen rendszámú kocsiból egy férfi két utcanővel egyezkedik. Dudál, megszakítás nélkül brutálisan. Kínos jelenet. Csak úgy átvillan rajtam, ha látna a papi ingemet, tuti biztos nekem jönne teljes gázzal. Gyorsan elköszönök a lányoktól, azért papként nyugodtan mondom nekik, ciao, diovi, benedica, sziasztok, az Isten áldjon titeket. És elhúzok. Én igen, de az a konszolidált hölgy mögöttem nem. Megáll, ezt látom a tükrömből, erre lassítok, és én is megállok, még nem is egészen messze, tűnődve, vajon most mi lesz itt? Lecsavarom az ablakot, és hallom, hogy őrült kiabálás tör ki. A legerősebb, a konszolidált nő hangja egészen utcaszéli, alpári hang. Pontosan néven nevezi a másik kettőt. Azok csípőből vissza. Olasz filmjelenet. Szomorúan tovább indulok, de már nem is sietek. Töprengek. Hirtelen Galileában vagyok, az úr mellettem az ülésen, és nagy csend van. Minden tud. Látta és hallotta, most persze kíváncsi vagyok, mit is gondol. Érzem, ezt is tudja, hogy most kíváncsi vagyok. Csendesen szól, bizony mondom, ezek ott ketten megelőzik azt ott, a harmadikat. Fölöttünk repülőgép húz el fölfelé. Fölnézünk, és mosolyog a názáreti. Én a gépet látom, a felhőket fölötte, ő pedig tovább tekint. És mintha látna még valakit, ott fent, egészen fent. Ó Istenem, ha ezt látnák azok ott ketten. Ó Istenem, ha ezt látná az a harmadik. Olaszul dünnyög az Úr, magári, bárcsak. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmet.